Ma van a csokoládé világnapja. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának 126 éves fennállása alatt bőven van példa csokival kapcsolatos szabadalmi bejelentésekre. Ezt mondta a hivatal design osztályának vezetője. A sor a gyógyszerek ízének elfedésétől egészen a lyukacsos csokoládéig tart. Szakács Lilla Fanni hozzátette, pusztán ötleteket nem lehet oltalmazni, mindig szükség van egy végtermékre. Az utóbbi évek legnagyobb csoki piaci szenzációja például a Rubi csokoládé, amelyet a meglévő ét, tej és fehér csoki mellett a negyedik fajtaként emlegetnek. Szakács Lilla Fannival Péller András beszélgetett.
Mi is köti a csokoládét Magyarországhoz? Vannak esetleg összekötő kapcsok köztünk magyarok és a közkedvelt édesség között?
Természetesen vannak bőven összekötő kapcsaink. Ennek legtipikusabb és a hivatalunk szempontjából elsődleges fajtája az természetesen a szellemi tulajdonjogokhoz kapcsolódik, ugyanis az elmúlt 126 évben hivatalunk fennállása óta jócskán akadtak édesszájú magyar feltalálók. Ebben a témában számos szabadalmi bejelentés érkezett hivatalunkhoz. Ezeknek az egyik fő csoportjába a csokihoz kapcsolódó eljárások, tehát az előállítási folyamatok tartoznak. Például ilyen volt az 1896-ban orvoscsemegék előállítására vonatkozó találmányra igényelt szabadalom. Itt a feltaláló eljárásnak az volt a célja, hogy többek között a csokoládé elfedje a gyógyszerek keserű ízét, ízletesítéve azokat anélkül, hogy gyógyító hatásuk csorbát szenvedne. De három évvel később, 1899-ben egy olyan eljárást jelentettek be, amely az úgynevezett borcsokoládé létrehozását tűzte ki célul, azáltal, hogy kakaó, cukor, tejföl és víz keverékét nyúlós állapotig főzik, majd citromsavat adnak hozzá, és végül a kihűlés után tiszta borszesszel, aromatikus termények alkohol kivonatával vagy rummal keverik. De minden bizony az eljárások egyik legérdekesebbike az a lyukacsos csokoládé elkészítésére vonatkozó találmány volt, ami a ma már több világhírű márka által árusított buborékos csokik őse lehet. Ezt még a II. Világháború előtt jegyezték be szabadalomként a hivatalba, és a feltaláló azt is hangsúlyozta a leírásában, hogy az édesség térfogata eljárásának köszönhetően akár a kétszeresére is nőhet, akár csak a mai bubis csokiknál.
Nyilván a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának a részéről beszélünk erről, tehát itt emögött a csokoládé mögött meghúzódnak szabadalmak, védjegyek, gyakorlatilag jogi védelmet kaphatnak ezek a találmányok. Hogyan is nézett ki, hogyha valaki egy új receptet, egy új technikát megtalál, akkor azt ezek szerint be kell menni és le kell védetni, hiszen lehetséges, hogy valaki, hogyha nincs védelem alatt, akkor valaki, ez egész jó, menjünk ki mondjuk másik városba, másik országba, és csináljuk meg ugyanazt, nyilván akkor nem kap védelmet a dolog. Tehát nagyon fontos, hogyha jól sejtem akkor, hogyha például csak egy receptet valaki kidolgoz, akkor azt mindenképpen védjük. Védjük a jogainkat hozzá.
Ez pontosan így van. A hivatalunkat fel is lehet keresni, még akkor is, ha nem tudja az ember, hogy milyen módon tudja levédetni, mert ugye különböző szellemi tulajdonjogok vannak, és a hivatal segít megtalálni a megfelelő oltalmi formát és oltalmazási technikát, hogyha még a cég nem csinált ilyet. Van szellemi vagyon diagnózis szolgáltatásunk, mely egy teljes mértékben ingyenes szolgáltatás, és ezt akár egy startup is, vagy egy teljesen természetes személy igénybe tudja venni, és ilyen esetben felmérjük az összes szellemi alkotását, amivel ő rendelkezik, és adunk neki egy tényleg nagyon hasznos útmutatót arra, hogy hogyan tudja védelmezni, és hogyan tudja leginkább kihasználni ezeket a szellemi alkotásokat és a hozzá kapcsolódó szellemi tulajdonjogokat.
Most lehet egy kicsit laikus lesz a kérdés, de hát nyilvánvalóan, hogyha a hétköznapokra gondolunk, nyilván hogyan lehet még egy új csokoládét kidolgozni, vagy egy új ízt esetleg, hát nyilván kísérletezünk otthon a kis konnyánkban, és jönnek a receptek. Hogyha valaki kikocsvaszt magának otthon valami újdonságot, akkor az már fordulhat a hivatalhoz, hogy itt van nekem egy ilyen receptem, ezt szeretném védeni. Meddig kell eljutni a fejlesztésben ahhoz, hogy egy új ötlet például már megkaphassa a jogvédelmet?
Pusztán ötleteket nem tudunk oltalmazni, annak kell, hogy legyen valamilyen végeredménye, tehát kell, hogy legyen egy, ahogy mondta, egy olyan recept, amit egyébként, hogyha tényleg nagyon egyedi, akkor lehetséges szabadalomként oltalmazni. Annak is megvannak természetesen a feltételei, de hogyha már ott tart a fejlesztés, hogy elérkezett egy végtermékhez, és annak van egy akár dokumentált, a szabadalomnál ilyen igénypontok és leírások szükségesek leginkább, de hogyha már rendelkezik egy végtermékhez, érdekel, akkor felkeresi hivatalunkat, és már sokkal könnyebben tudunk neki iránymutatást adni, hogy mi a következő lépés, amit meg kell tennie ahhoz, hogy oltalmat szerezhessen, hogy mi a megfelelő oltalmi forma számára.
Lehet még újdonságot mutatni a csokoládé esetében, hiszen egy nagyon régi édességről van szó, az ember talán már azt gondolhatná, hogy itt már újdonság talán nem jöhet.
Persze, hogy lehet, sőt, hogy napjainkból hozzak példát, az utóbbi évek egyik legnagyobb innovációja a csokik piacán, a világszenzációként megjelent rubi csokoládé volt. Ennek a rubi csoki előállításának a folyamatára a ma már Svájcban található Barry Callebaut kakaó és csokoládé készítő cég 2009-ben szabadalmi bejelentést tett, aminek köszönhetően több ország területére meg is szerezte a találmány kizárólagos hasznosítási jogát. Egyébként a rubinak a világpremiere 2017-ben volt, és úgy mutatták be, mint egy új csokoládé fajtát, szám szerint ugye a negyediket, a meglévő étej és fehér csokoládé mellett. Azonban érdekesség, hogy pár évvel korábban a Callebaut-nak a nagy versenytársa, a francia Varona cég megalkotta a szőke csokoládét, a dülszét, ami lényegében egy karamellizálódott fehér csoki, nagyon különleges csoki karamell ízvilág kettőssel. Azonban a rubi csoki marketingje és a márkaépítése az egész stratégiája sokkal hatékonyabbnak bizonyult, hiszen olyan nagy márkákkal kezdett együttműködni, mint a KitKat, a Costa Café, ahol ugye forró csokiként lehetett rubi csokit fogyasztani, vagy a Starbucks, ahol rubi flamingo frappuccinót kóstolhatunk, de ne feledkezzünk el a Magnum rubi jégkrémeiről sem.
Általában, amikor csokoládéról van szó, akkor talán a svájciakat és a belgákat szoktuk emlegetni, mint Európában nagy csoki nemzet, de akkor ezek szerint, amik eddig elhangzottak, hát azért minket is fel kell tenni a csokoládé térképre.
Így van, hát tegyünk is fel minket, mert bőven vannak magyar csokoládéhoz kapcsolódó szellemi tulajdonjogok. Például első csokoládégyárunk, az 1868-ban Stümmer Frigyes által alapított Stümmer is védelmezte szellemi tulajdonjogát, és biztosította a kizárólagos használati jogot csoki márkái legfőbb elemeire, így az 1930-as években számos ikonikus csokoládéja kapcsán védjegyoltalmat szerzett, például a Balaton szóra, illetve a gyáralapító unokája után elnevezett Tibire. Érdekesség, hogy a Tibi csoki esetében 1941-ben került az édesség az üzletek polcaira, de a vállalat már 35-ben rendelkezett szóvédjeggyel a termékre, sőt, hogy biztosan menjenek, a hasonló hangzású Tivi szót is levédették egy évvel később. Ami szintén érdekesség, hogy az 1935-ös védjegybejelentés még nem tükrözte a felirat később meghatározóvá vált tipográfiáját, ugyanakkor a csokik piacra kerülése előtt 3 éve egy másik árucsoportban, ennek, hogy árucsoport azért van jelentősége, mert a védjegyoltalmat mindig meghatározott árukra, illetve szolgáltatásokra kell igényelni, és alapvetően azokra is terjedt ki a kizárólagos használati jog. Tehát 3 évvel korábban, mielőtt a csokik még piacra kerültek, N. János, egy budapesti cipőüzem tulajdonos részére szerepel egy bejelentés a jegyzékben, az úgynevezett gyógycipő betétel termékre, amelyen a Tibi szó a később a csoki papírokon közismerté vált formában szerepel. Így igazából a kérdés az, hogy melyik lehetett előbb, vajon a gyógycipő vagy a csoki, ami a Tibihez kapcsolódik.
Az elmúlt percekben a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának dizájn osztályának vezetőjét, Szakás Lilla Fannit hallották.